Tiszteletre köszöntöm a Minden Tudás Egyetemmel klubfoglalkozásán megjelenteket. Bocsássanak meg, de engem úgy felhívtak, hogyha közönséget köszöntök, akkor ezt állva teszem meg. Ezért álltam föl. Egyébként a technikus kollégám Mihály vagyok, aki a mai klubfoglalkozás műsorvezetője lesz. Nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy ez a klubfoglalkozás ez egy újdonság a Minden Tudás Egyetemének életében, hiszen múlt héten volt az első alkalom, lesz még három alkalom, és ezeknek a sikerének, sikerétől teszik függővé majd a szervezők, hogy folytatják-e. Ha igen nagy létszámból ítélve és ismerve a megjelent vendégeinket, én azt hiszem, hogy a mai rendezvényen sikeres lesz, úgyhogy tisztelt szervezők, tessenek jutott a lelketen a következő évének a szervezését. Hölgyeim és uraim, a mai témánk az esélyegyenlőség a vállalatoknál, a nemek közötti esélyegyenlőség a vállalatoknál. Az igazság az, hogy arra gondoltam, hogy itt a kedves vendégeimet kis sokkal üdvözlöm, de nem mertem. Megmondom miért. Nehogy azt gondolják, hogy diszkriminációt hagyunk végre. Arra is gondoltam, hogy egyeseket kedvesnek vagy édesnek fogok szólítani. Bevallom őszintén, hogy ettől is visszakoztam, ugyanis a Szabó Eszter Jókai Demi mellettem, akit már nagyon régóta ismerek, és drága Eszter, kedves Eszter, vagy Nagy Beátát, aki tudományos kutató, mindjárt bemutatom őket természetesen részletesen. Beának szoktam mondani, kedves Bea, édes Bea, ne hülyéskedjen már, ezt nem lehet megcsinálni, stb. 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 De arra gondoltam, hogy ezzel én diszkriminációt hajlok elégre. De ez majd egy következő kérdés lesz. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, és engedjék meg, hogy ABC-s sorrendben mutassam be őket. Dr. Nagy Beáta, szociológus, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Állami Gazdaság Egyetem egyetemi docense. Ezek a különböző rostákon, ők mennek át. Egy férfi és egy nő. De eddig csak, hogy úgy mondjam, írásos volt a kommunikáció. Berendeli őket a vezető, és személyes találkozás keretében kíván tájékozódni, hogy mire képesek. És megjelenik egy hölgy, aki áldott állapotban van. Önök mit csinálnak? Felveszik? Vagy pedig a férfit veszik fel? Tessék közé.
Akarsz már azt mondani, hogy válaszol? Tényleg, csak ketten vagyunk.
Válaszol, először én akkor. Én azt gondolom, hogy ma már nagyon nagy
leépítésnek.
Ma már nagyon nagy leépítéseken megy keresztül jelenleg, és ez a folyamat most már 5-6 éve tart nagyon intenzíven, tehát nálunk elsősorban a hosszú távú munkavállalás az elsődleges szempont. Ugyanakkor nagyon sokat foglalkozunk a kismamákkal, tehát hogyha valaki a cégen belül kismamává válik, akkor mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk a visszatérését. Egy kismama program keretében, amit meghirdettünk, és a belső internet oldalunkon látszik. Természetesen azt mondom, hogy az üzleti igények ma sajnos ez diktálják, de hogyha megtehetném, mint felelős vezető, akkor valószínűleg szívesen állnék a kismama pártjára. Jelen helyzetben az üzlet ez nem egészen ezt támogatja. Tehát azt gondolom, hogy a cégen belül a legtöbb vezetőnk az a férfit választanak.
Nagyon kíváncsi lennék Mót Págel asszony, a lelők asszony véleményére.
In der Situation, wenn die junge Frau bereits schwanger ist, wird es sicher etwas schwierig sein. Aber wenn sich an Ihrem Beispiel ein Mann und eine Frau um diesen Job bewerben und sie beide gleich gut geeignet sind, dann haben wir in Deutschland in unserem Unternehmen eine Abmachung, wenn es sich um einen Bereich handelt, wo Frauen unterrepräsentiert sind, dann wird die Frau genommen. Ganz eindeutig. Die Frage bei der Frage der Schwangeren ist es etwas schwieriger zu beantworten. Das liegt dann sehr in dem Ermessen desjenigen oder derjenigen, die dort einstellt. Aber wenn beide gleich geeignet sind und ein Mann, eine Frau und die gleiche Qualifikation, auch dann wird die Frau gewählt, weil Frauen in Führungspositionen auch bei uns unterrepräsentiert sind. Und das wollen wir abschaffen.
Nagyon szépen köszönöm. Ön a lehet, hogy a fordítás miatt van, hogy a terhességet használta, én az áldott állatot, hogy lehetne ránk, ne haragudjon. Köszönöm szépen. Szabó Eszter, G.
Nálunk az etikai kódex szabályozza, hogy nem lehet diszkriminálni ember és ember között, teljesen mindegy, hogy nem, vagy bár bőrszín, vagy éppen bármilyen más státusz szempontjából. Tehát azért, mert valaki állapotos, még meg se lehet kérdezni, hogy állapotos-e, hanem adott esetben a beszélgetés során derülhet ki az, hogy milyen állapotban van a hölgy. Nem igazán áldott állapotban van a hölgy, igen. Nem igazán számítana az, hogy most férfi vagy nő, az alapján döntenék el, hogy melyik a jobb. És soha nincs két egyformán jó ember, tehát a jobbikat választanak.
Majd beátadok szó.
Hát én erre a kérdés azért nem tudok választani, mert teljesen másik területről jövök, tehát egy egyetem az ebből a szempontból sokkal kedvezőbb. Hallatszik? Sokkal, tehát egy egyetemi szféra sokkal kedvezőbb munkakörülményeket biztosít az ember számára, hiszen a legfontosabb tétel az, hogy az ember elkészülve menjen be és tarts meg az óráit, amit akár áldott állapotban, akár szervesen, akár kisgyerekkel megoldhat az emberek szervezés, családi szervezés, kooperáció és családi segítség kérdése.
Köszönöm szépen, hölgyeim, ha már itt tartunk, akkor nem tartják furcsának, hogy a nemek közötti esélyegyenlőségről szóló vitához az önök cégei csak hölgyeket delegáltak? Ez jelent valamit? Azt is jelentheti, hogy ez a téma csak a nők számára fontos. De képzeljék el, számunkra azt is jelentheti, hogy az önök cégeinél minden vezető állás nők történik be. Valaki kívánja elmenni? Vágja össze.
Auf Ihren Eingang zurückkommt, hätte ich mich bei einem Handkuss durchaus nicht diskriminiert gefühlt, bei der Bezeichnung Sweetheart vielleicht schon etwas eher. Aber nun zu Ihrer Frage zurückkommen. Nein, es ist eigentlich nicht gut, dass wir hier heute nur Frauen sind, die wir hier diskutieren. Ich fände es sehr viel besser, wenn wir eine gemischte Gruppe hätten mit zwei Männern und zwei Frauen. Weil die Frage von Chancengleichheit geht nicht nur Frauen an. Es geht beide an. Es geht beide Geschlechter an. Männer wie Frauen. Und auch in unserem Unternehmen ist es so, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Anteil von Frauen in Top-Führungspositionen. Ich meine bewusst Top-Führungspositionen im oberen Level. Das ist auch bei uns sehr unzureichend und daran müssen wir arbeiten.
Köszönöm szépen, kíván-e valaki még beadani ezt?
Az, hogy ki kapott meghívást erre a kerekasztal beszélgetésre, ez a műsor szervezőinek a döntése volt, és én azt gondolom, hogy azt szeretik volna, hogy bizonyos kultúrák megjelenjenek, illetve bizonyos gyakorlatok is megjelenjenek. Tehát mondjuk engem biztos, hogy azért hívtak meg, mert én a GE Women's Networknek, ami a nők magyarországi hálózatának vagyok a társelnöke. Ez egy olyan gyakorlat, ami egész Közép-Európában egyedülálló vállalati sikeres gyakorlat. Tehát mondjuk engem ezért ennek a szervezetnek nem lehet férfi a vezetője, hiszen női hálózatra van szó. De nálunk például a férfiak, a felső vezetésben lévő férfiak nagyon intenzíven támogatják a nők ilyen irányú tevékenységét, hogy minél több tehetséges nőt vonzon a cég magához, tartson meg, illetve segítse az előrelépéseket a szervezetben. Ez a hármas feladata a Women's Networknek.
Hölgyeim, témája az önök vállalatánál a nemek közötti egyenlőség. És hogyan jelenik ez meg? Milyen kézzel fogható bizonyítékai vannak ennek? Éva?
Azt gondolom, hogy külön nem téma, tehát azt gondolom, hogy ennek az ellenkezője zajlik nálunk. Minden egyes keresésnél, minden egyes munkakörű profilnál abszolút a szakmára koncentrálunk, semmilyen megkülönböztetés nincs, hogy férfit szeretnék vagy nőt. Tehát én azt gondolom, hogy ha valahol megfelelő gyakorlaton nyugszik az alap, akkor nem kell külön policy vagy politika arra, hogy hogyan fordítsuk át ezt a helyzetet. Kicsit számokban beszélve, jelenleg nálunk kb. 60%-a dolgozóknak férfi és 40 nő, és azt mondom, hogy egy technológiai iparágnál ez egy elég jó arány. Tehát ennél nem igazán lehetne több nőt foglalkoztatni, hiszen mondjuk a kábelt kell fektetni, vagy az antennákat kell szerelni, azt pedig nehezen tudnák ma még nők megoldani, még akkor is, hogyha esetleg lenne hajlandóságuk fel, nem ezeket az iskolákat végzik el, vagy nem rendelkeznek mondjuk azzal a fizikai jelenléttel, ami szükséges. Hogyha a vezetésről beszélünk, akkor ez az arány körülbelül 70-30, ami egy kicsit rosszabb, mint az összeszetételben, de a legtöbb magyar nagyvállalatnál az arány még ennél is rosszabb. Nem tudom, hogy a GE-nél ez hogy van, tehát az ő számaikat nem ismerem, de amikor összehasonlító elemzéseket csináltunk, akkor elég pozitív kép jött ki arról, hogy azért nálunk adnak a nők esélyt. És egy picit válaszolva az előző kérdésre, hogy miért nőmít a Natár nevében is, egyrészt mert a főnököm sajnos az utolsó pillanatban máshova kapott meghívást, de ő egy férfi lett volna, úgyhogy én őt helyettesítve ülök mai nőként.
Mondja, most már vívódom be valami szintén, hogy igazgató asszonynak, vagy Évának is szólíthatom. Köszönöm, hölgyeim, akkor a keresztnevükön szólíthatom önöket. Köszönöm szépen. Nyugodtan. Ha már a Matárnál volt a szó, a Matár képviselőjénél, akkor mit van az, hogy a Matár felső vezetésében egyetlen egy nő sikert?
A kérdést én is sokszor felteszem a főnökömnek, hogy mit tudunk azért tenni, hogy ez megváltozzon. Természetesen a válasz az, hogy ha majd lesz kész nő, aki a család és a gyermeknevelés mellett és feleség, kényforgó ténykedés mellett is ezt szívesen elvállalja, akkor természetesen figyelembe veszik, de azt mondom, hogy ennek inkább társadalmi hátterű alapjai vannak, nincs semmi tudatos vállalati döntés. Tehát, hogyha a következő keresésünknél, ami vezethelyettesi keresés egy nagyon jó női befitó van, akkor azt mondom, hogy fel fognak venni, mert semmilyen olyan diszkrimináció nincs, ami ezt tiltaná.
Kedves Vágyel asszony, kedves Mód. A Deutsche Telekom, mert számomra furcsa ez a részleg, hogy esélyegyenlőség és sokféleség, sokszínűség, vagy diversity, ki hogy ejti. Az önök részlegének célkitűzése következőképpen hangzik. Fordításból mondom. Támogatjuk és követeljük, nem is értem, a globalizáció világában a munka és életkörülmények minőségét növelő személyi és kulturális sokféleséget. Mi kellett ezt felmondítani?
Das bedeutet ein Beispiel der Deutschen Telekom. Zum Beispiel, es ist der größte europäische Telekommunikationskonzern mit weltweit 270.000 Beschäftigten, ein Drittel davon Frauen. Wir agieren in weit über 30 Ländern. Das heißt, wir haben also alle Möglichkeiten von Rassen, von Religionen, von Geschlechtern, wie General Electric übrigens auch, in unserem Unternehmen vereint, was im Prinzip schon Vielfalt bedeutet. Entschuldigung, aber auf der einen Seite Ungarisch und Deutsch, das war ein bisschen schwierig. Das heißt also, wir stellen einmal schon dieses gesamte Spektrum der Vielfältigkeit dar. Das ist erstmal im Konzern. Aber ein Konzern, das ist völlig egal, das gilt für General Electric, das gilt für jeden Automobilkonzern, auch der liegt offen seinen Kunden. Und seine Kunden sind genauso vielfältig wie die Belegschaft in einem Unternehmen. Und das heißt, ich will einfach nur mal 3-4 Beispiele sagen. Frauen und Männer stellen andere Anforderungen an bestimmte Produkte. An ein Mobiltelefon oder an ein Auto oder an andere Geräte. Ein junger Mensch stellt andere Anforderungen an ein Produkt oder eine Anleitung als ein älterer. Ein religiös anderer Mensch genauso. Und das heißt, wir wollen erstmal eine Qualität, einen Respekt gegenüber dem Menschen haben. Das ist unser Hauptansatz. Wir wollen den Respekt von Menschen hervorrufen. Und dieses bei unseren Beschäftigten untereinander, aber auch hin zu unserem Kunden. Weil wenn ich einen zufriedenen Kunden habe, den ich, oder auch eine Kundin, den ich mit meinen Produkten zufriedenstellen kann, dann habe ich als Unternehmen ganz schlicht einfach einen besseren materiellen Erfolg, sichere damit Arbeitsplätze und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kunden sind zufrieden. Es ist eigentlich relativ simpel, aber es stellt sich in dem Zusammensein von Menschen als wahnsinnig schwierig dar. Wir Menschen stehen uns da sehr häufig selber im Wege. Und das wollen wir versuchen zu überwinden.
Köszönöm szépen. Ugye nem hallottuk meg a kérdését, kérdezem úgy, hogy hány felső vezető van a nő a Deutsche Telekomnál?
Wir haben in dem Board, in dem Vorstand, Konzernvorstand, wie alle deutschen Börsenunternehmen, also börsenorientierten Unternehmen, keine Frau. Leider. Aber wir haben mit Maßnahmen, ich kann jetzt nur von Deutschland reden, bei der Deutschen Telekom von 1992 bis jetzt den Anteil von Frauen in Führungspositionen, ich sage auch deutlich nicht im Top-Management, von 6,8% auf 18% gesteigert. Aber das war eine Reihe von Maßnahmen, von Projekten, die es bedurfte, um Frauen dafür zu gewinnen. Und das Zweite ist, was wir auch genauso suchen, wir suchen, ich kann es auch mehr auf dem deutschen Markt sagen, wir suchen ganz gezielt Mädchen und junge Frauen zu interessieren, Technik zu studieren oder Technik ausgebildet zu werden. Weil wir sagen, Frauen können genauso gut mit Technik umgehen wie Männer. Entweder haben sie beide gleiche, zwei linke Hände oder sie können es genauso gut wie die Männer. Aber Technik ist auch an dem Geschlecht und der Produktentwicklung interessiert und Frauen sollen für Frauen was entwickeln. Deswegen werben wir dafür. Weil es auch Zukunftschancen für Frauen bildet. Es sind zukunftsträchtige Berufe, wo sie gut Geld verdienen können, wo sie Karriere machen können. Das sind so ein paar Sätzen, das, was man alles tun kann und tun muss. Und das, glaube ich, fast jedem Land.
Köszönöm szépen.
Én szeretnék egy amerikai adatot adni önöknek, egy nagyon új, most jelent meg. A Fortune 500 cégénél az igazgatóságokban lévő nők száma 13,6%-ra nőtt két év alatt, 2001-től számítva, amikor is csak 12,4% volt a nők a első vezetésben.
Szóval mi a
profilja? A Fortune 500. Ez a világ 500 legnagyobb cége. Tehát ez a Fortune 500, ez a világ 500 legnagyobb cége. Igen, és a Fortune lap ezt hozza a nyilvánosságra ezt mindig. Tehát nagyon alacsony számokról beszélünk, 13,6 és 12,4 nőtt föl odáig. De viszont kiemeli, hogy egy nagyon pozitív elmozdulás az, hogy még 1995-ben 96 cég igazgatóságában nem volt egyetlen egy nő sem, addig most ez a szám lement 54-re. Tehát itt egy folyamatról van szó, Amerikában folyamatosan beszélnek a nők egyenjogúságáról, és nem csak a nők egyenjogúságáról, hanem sok mindenki más egyenjogúságáról, tehát a társadalmi közbeszéd napirendjén tartott dolog, mérjük a cégeket ebből a szempontból, image szempontjából is nagyon fontos, és csak ilyen pici kis változás lehet ilyen viszonylag nagy időintervallum alatt elérni. Tehát végül is itt egy olyan társadalmi dologgal állunk szemben, vagy jelenséggel állunk szemben, amit egyetlen egy cég sem tud azonnal nagyon gyorsan átlépni. Hogy mondjak el egy magyarországi példát a mi esetünkben, egy kerestek Magyarországra egy úgynevezett National Executive-et, aki a legmagasabb leosztású G is Magyarországon, aki a körülbelül fő lópistája a cégnek. És kifejezetten, miután a cégben egy politika az, hogy a nőknek is adjunk esélyegyenlőséget, ezért megkérték a magyarországi legjobb fejvadászt, legnagyobbat, hogy kérünk, hogy a nők is adjon a listán. Na most 100 nevet hoztak, és egyetlen egy nőt nem tudtak előparázsolni. Hát ez az, amit a Móda asszony mondott, egy lassú társadalmi folyamat van, például mérnököket, mi kutatófejlesztőket keresünk, nőket, és nem nagyon találunk. Tehát igen lassan indul be az a társadalmi csatornázás ennek a témának, de csak közösen tudjuk megoldani, tehát egy cég egy folyamatot tud létrehozni, egy kezdeményezést tud létrehozni, de nem tud gyorsan ugrani, hiszen az egész társadalomnak kell vele együtt mozogni.
Köszönöm szépen. Némi bizonyára tud erre magyarázatot adni Dr. Nagy Deát, a szociológus. Hiszen ezt a témát kutatja.
Maradhatok a Beánnál, akkor
köszönöm.
Igen, köszönöm a szót. Több magyarországi vállalatnál végeztem mostanában kutatást pont ebben a témában, és a válasz általában az, amit a Somogyi Évától is hallottunk, hogy tulajdonképpen Magyarországon nincsen semmiféle probléma a vállalaton belül a nemek közötti esélyegyenlőséggel, és a vállalatok megmutatják azokat az adatokat, amelyek lehet, hogy nemzetközileg tényleg jobbak, viszont tendenciákat tekintve nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon jelentősen növekedett volna a felső vezetésben a nők aránya. Középszinten igen, és ennek megvan az a magyarázata, hogy a nők Magyarországon is most már képzettebbek, mint a férfiak. Tehát beletartoznak egy olyan mezőbe, ahonnan kiválasztják a vezetőket, és azt gondolom, hogy idő kérdése, hogy a Gini is majd csak lesz egy felső vezetői nő, főleg, hogy ilyen sokat dolgoznak rajta. Ám a magyarországi vállalatok által azt mondják, hogy nem kell ezen dolgozni, cseppet sem, mert hogy úgyis az választódik ki, aki jó. Tehát itt nincs szó igazából társadalmi hátrányokról, hanem pusztán a teljesítmény kérdéséről van szó, és hát aki jobban teljesít, az majd jobban fog előre jutni. Tehát a magyarországi vállalatoknál ez abszolút nem téma. A téma amerikai kutatója azt mondta, egy favorálni szerző, hogy van egy jó híre és egy rossz híre. A jó hír pont az, ami most elhangzott a Fortune alapján is, hogy a világon egyre több női vezető van. Tehát egyre többen tudnak feljutni felső vezetői pozícióba. A rossz hír viszont az, hogy a legtetejére a boardba. Például oda viszont már nem jutnak be a nők, és éppen azért, mert ott már többféle magyarázatot hozott ellenérve, az egyik ilyen magyarázat az, hogy ott már nem elég az, hogy valakinek megfelelő papírja van-e. Nem elég a több diploma, a több nyelv tudása, hanem sokkal több informális kapcsolatra van szükség, ismerettségekre, és ezeknek a használatára. És a kutatások azt mondják, hogy a nők ebben nem annyira jó, a nők inkább a formális utakat tartják be. A menedzsmenten belül a férfiak sokkal inkább ki tudják használni az informális hálózatokat. A másik ilyen fontos ok, hogy hát patriarchális társadalomban élünk. Nem gondolom, hogy ebben a körben ezt szentségtől is lenne kimondani. A patriarchális társadalomnak az az alapja, hogy a férfi az, aki vezető, és az nagyon nem jól veszi ki magát, hogyha egy nő olyan helyzetben vezet, ahol férfi beosztottsai vannak. Tehát ezt nagyon nehezen fogadják el a beosztottak és maguk a nők is. Tehát van néhány olyan nagyon fontos társadalmi jellemző, amit nagyon nehéz megváltoztatni, nagyon lassan fog változni. És éppen ezért van, hogy a legtetejére a vezetésnek elvétve fognak nők kerülni. Most egy jó példát szeretnék azért mondani, vagy számomra jó példát. Norvégiában hoztak egy olyan rendeletet, hogy a tőzsdére bevezetett cégeknek kötelező a boardon belül 25%-ban nőket felmutatni. Kérdeztem a norvég kutatókat, hogy és mit szólt hozzá a közvélemény, mert hogy nálunk nagyon nem szeretjük a kvótázást és a pozitív támogató akciókat, és az volt a válasz, hogy teljesen egészében elfogadták, és siettek megtalálni minél előbb a rátermett női vezetőket. Mert hogy vannak rátermett nők, csak meg kell őket találni.
Az egyik azt mondta, hogy a nők nem jelentő, hogy létezik ebben a informális kapcsolatokban. Miért nem lehet ezt elérni? Hiszen mi akadálya van annak, hogy egy nő elmenjen munkaidő után teniszezni, vagy squasholni a férfi főnökeivel? Nem költői kérdés, de kérem
válaszolni.
És közönség soraiból kaptam egy választ, de hát...
Azt gondolom, hogy ez tényleg, tehát ez egy provokatív kérdés volt, amire mindannyian tudjuk, hogy a családi, a reproduktív terhekből való részesedés a férfiak esetében finoman is szólva egyenlőtlen. Tehát amíg a házi munkák, az otthoni tevékenység háromnegyed részét a nők végzik, addig nagyon nehéz elvárni tőlük azt, hogy ugyanúgy járjanak golfozni, teniszezni, kukasson és a többi. A fönnmaradt szabad idejükbe, ha egyáltalán van még nekik, mint a férfiak.
Eszter mondott valamit,
csak figyelj. Szóval mennyire nagyon akarunk-e, szóval feltétlenül ugyanazokat az utakat kell járni, mint a férfiak. Nem csak squash van, hanem most golfoznak, lovaspolóznak, egy csomó mindent. De mi nekünk nőknek ott van a fitness például, vagy például ott van a gym belül a Women's Network, amit munkaidőben lehet csinálni. De azért tehát vannak módszerek, amikkel mi egy kicsit fölvehetjük ezzel a versenyt, ezzel a férfiaknak a szabadidő elköltésével, és nem szabad tőlük sajnálni, hogy ők abban jól érzik magukat, adott esetben el is kell menni, és részt kell venni, hogyha úgy alakul, de azért mi megteremthetjük a saját szüleinket. Tehát én soha egyetlen egy olyan módszert nem találtam még a cégen belül, ami formális módszer, ami ilyen kapcsolatrendszer kialakítását segítette elő, mint amit például ezzel a női hálózaton keresztül sikerült létrehoznom. Tehát ma gyakorlatilag a világ nagyon sok komoly, legfelsőbb szervezésben lévő GV-vezetőjét tudom azzal fölni, hogy én a Magyarországi Business Network-nek vagyok a vezetője.
És ettől másképp elfogadja magát?
Hát teljesen másképp. Tehát mondjuk az elképzelhető, nem feltétlenül mondják el vele szokasolni, hanem megkívom például, hogy találkozom a magyarországi tehetséges nőkkel, hogyha Európában jár. Tehát mondjuk, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy ilyen elméleti síkon, hanem hogy miben segít ez a Women's Network a nőknek. Mind a három, tehát a karrierépítés mind a három fázisában, vagy mind a három témájában segít. Tehát az első az, hogy a performance, tehát milyen a teljesítménye, ezt tréningekkel, stb. Segítjük a nőknél. Akkor a második az, hogy milyen imidzset van, megtanítjuk őket, hogy kell a környezetükben dolgozni azon, hogy minél több ember tudja azt, hogy ők jók, és hogy mit csinálnak, meg mik azok az elemek, amik alapján őket mérik. És a harmadik pedig az exposure, tehát hogy milyen emberekkel találkozik, milyen embereket ismer meg, milyen embereknek létezik ő abban a belső, térképen, milyen emberek agyában vannak térképen az ő neve rajta. Tehát mind a három elemét a sikeres karrierépítésnek segítik a nőknek.
Mód, én bízom abban, hogy az előző kérdésemben ön valamit teljesen más tud választani.
Ja, das möchte ich auch. Ich versuche es auch so kurz wie möglich zu machen. Ich glaube, es geht bei Frauen auch nicht darum, eine Freizeitgestaltung zu machen, sondern Frauen haben ja auch ein weiteres Problem, dass sie sehr häufig den Haushalt noch machen müssen und zweitens ja auch die sind, die sich um die Kinder zu kümmern haben. Wobei ich sagen muss, und das will ich darüber gleich mal zurückgeben, eine Frage vielleicht, die Sie mir mal beantworten könnten. Kinder sollen, wenn ich das biologische, ja auch Väter haben und nicht nur Mütter. Und dann sage ich mal, da müssen wir sicher in den Gesellschaften lernen, dass Kinder von Vätern und Müttern erzogen werden, sodass auch die Chance von den Vätern wie von den Müttern sehr gleich ist, dass sie Karriere machen wollen. Ich gebe mal die Frage an einen Vater oder einen Mann zurück, Gabor. Wie sehen Sie das? Also ich sage es jetzt sehr spaßig, es ist bei uns aber ein durchaus großes Problem und auch ein Projekt, wo wir nennen das Work-and-Life-Balance. Also die Vereinbarkeit von Berufsleben und Privatleben. Das trifft für Singles übrigens genauso zu, wie für Unverheiratete, für Ältere und für Jüngere. Aber bei der Frage von Kindern versuchen wir, bei guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die in Deutschland sehr schlecht sind, sehr, sehr schlecht sind. Aber zu sagen, das kann nicht nur eine Frage der Mutter sein, sondern auch eine Frage des Vaters. Also mein Vater kann sein Kind mal von der Schule abholen oder vom Kindergarten. Durchaus nicht nur die Mutter. Mein Mann hat das sehr konsequent gemacht.
Ja,
Én azt látom egyébként, nálunk középvezetési körülbelül ugyanannyi a férfi és a nő. A felső vezető szinten van probléma, de beszélünk, hogy ez egy társadalmi probléma, és egész világon probléma. De azt látom, hogy egy középvezetőnek is nagyon keményen kell teljesíteni a munkahelyén, és csak abban az esetben van reményei nőnek, hogyha sikerült már legalább családi szinten kialakítani a maga körül egy hálót, tehát amiben benne van adott esetben a férje, akivel adott esetben egyenrangban megosztoznak a gyerekek körüli munkákban, illetve a háztartásban, illetve sikerült kialakítani egy olyan támogatókört, az lehet szomszédnéni, lehet bárki, a nagyszülők, akik adott esetben be tudnak segíteni. Ha ez nincsen, hanem egyedül vagy csak a férjeddel, akkor igen, nagyon nehéz megszervezni a dolgokat. És akkor is még nem mindegy, hogy a férj az 50%-ot vállal, vagy sem. Tehát mondjuk a mi életünk a férjemmel akkor, amikor megszülettek a gyerekek, akkor teljesen megváltoztatta az életmintusát, mindig hazajött, amikor a gyerekekkel haza kellett jönni, és aztán, amikor a gyerekek elkezdtek iskolába járni, akkor visszaállta, hogy este 8-kor jön haza.
Azt kell mondjam, hogy ez azért nem általános a magyar társadalomban. Tehát egyrészt van a fiataloknak egy csoportja, ahol már megfigyelhető, hogy egyre több férfi kiveszi a részét a feladatokból. Másrészt, amikor én a 90-es évek közepén a női menedzsereket vizsgáltam és életutinterjúkat készítettem, az derült ki, hogy ez a női menedzsereknek sem sikerült mindjárt elsőre. Nagyon sokan voltak közülük olyanok, akik elváltak, és egy második kapcsolatban már sikerült ezeket az elveket megvalósítani, amit az Eszter mondott. Tehát már egy második kapcsolatnál tudták, hogy melyek azok a pontok, amelyekre vigyázni kell, és új alapokra helyezték a viszonyt. Nagyon sokszor nem is házasodtak össze, hanem megtartották a függetlenségüket. Nem mondom, hogy ez a tökéletes megoldás, csak azt gondolom, hogy Magyarországon ebben a tekintetben rengeteget kell tanulnunk, mert van ilyen nagyon tradicionális elvárásrendszer van a nőkkel szemben, és ugye aki pályát kezd, az rögtön azzal szembesül, hogy minden újságból, majd a minden újságból azt lehet látni, hogy most karriert szeretnél, vagy családot. És akkor már ott van ebben a kérdésfeltevésben az, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy választani kell. És én ezt nem találom.
Bizonyára önök is találkoztak pillanat. Bizonyára önök is találkoztak. Lesz lehetőség a közönségnek kérdezni természetesen. Megbeszéltük, hogy egy bő negyed órát hagyunk a közönségnek a kérdésekre. Bizonyára önök is találkoztak már azzal a dilemmával, hogy szülés vagy munka ellen. Mi a véleményük erre?
Borzalmas kérdés. Tehát gyakorlatilag, hogyha nők nem szülnek, akkor kihal a társadalom, vagy előregszik a társadalom. Tehát nálunk föl se vetődik az, hogy család vagy gyerek, hanem pontosan azt keressük közösen, hogy hol vannak azok a minták, akik megoldották. Tehát ugye az a lényeg, hogy legyen honnan tanulni. gyakorlatilag az én munkámban se tartozik, hogy eljöjjek egy ilyen kerekasztalra, hanem ez az a cég, amelyiknek van egy jó gyakorlat, amit szívesen megosztunk. De ez azért van, mert Magyarországnak meg tanulnia kéne arról attól, hogy hogyan lehet jó megoldásokat csinálni.
De ezt nem maga szűr?
Hát persze, hát két gyerekünk van, és az első fiam előtt. És nem is tervezem lesz előni.